És Hoseás könyvét fogjuk megnézni. Most nem József történetét. Úgyhogy a Bibliátokból alapozhatok. Hoseás könyv az Ószövetségben van, a kis proféták közül az első. Úgyhogy megtalálod Ézsaiást, meg Jeremiást, utána jön Ezékiel, meg Dániel, és aztán jön Hoseás. És gondolkodtam azon, hogy milyen hülyeségeket csináltam én gyerekkoromban. Valószínű, én vagyok itt az egyetlen, aki ilyeneket csinált. Biztos, hogy eszedbe jutnak sztorik, történetek. Első lopásom az úgy történt, hogy rajzórára virágot kellett bevinni. Nem a virágot, hanem virágot kellett bevinni. És hát amikor ilyesmiket nem vittünk be, akkor bőszen osztogatták a jó jegyeket, úgyhogy mikor láttam, hogy a többiek hoztak virágot, akkor rájöttem, hogy nem vittem. Úgyhogy én belvárosban nőttem föl, oda jártam iskolába, a parlament előtt szép virágos kertek voltak, katonák őrizték, de ezzel nem volt gond, mert nem figyeltek, úgyhogy mentünk vadászni. Az ötlet onnan jött, hogy már egy osztálytársam már elment és hozott virágot a Kossuth térre, úgyhogy én is felbőszülve mentem, és amikor éppen tépem le a virágot, kijön velem szembe az osztályfőnök. Úgyhogy egyből kaptam az osztályfőnöki intőt. Ja, úgyhogy ilyen. Onnantól kezdve, amikor a lehetősége megvolt az embernek, hogy valamit elcsenjen, akkor már bennem volt ez a figyelnek. Ki fog engem rajta kapni. Aztán volt egy másik sztori, abban nem voltam hunyó, csak rossz társasággal barátkoztam sokáig. Betörők voltak, meg ilyen dolgok, ilyen szép dolgokkal foglalkoztak, bűnözők. Sokat is ültek előtte is, mi előtt megismerkedtünk, meg utána is. Én nem voltam benne a buliukba, de bajba keveredtem miattuk. Legalábbis voltak olyan körülmények, amikor elég necces helyzetekbe kerültem, mert nyilván engem nem üldöztek a rendőrök, de őket igen. Úgyhogy hát volt olyan, hogy ott voltunk náluk, és anyukájuk valami 200 kilométerrel arrébb lakott Pécs környékén, ők meg 16-17 évesen egyedül ott fönn belvárosban. Na, és akkor kopogtat a rendőrség, dörömből ez erre, ez még a 90-es évek eleje, és hát nyissák ki, meg mit tudom én, és ott ülünk benn, teljesen stresszben lapulva. Aztán nyilván hazafelé az úton, mikor aztán úgy elcsendesültek a körülmények, akkor féltem. Esetleg ott várnak a ház előtt. Mert volt olyan, hogy egy másik barátom is ott volt ezekkel a bűnözőkkel, aki szinte nem volt benne ezekből a bulikba, a bűnöző bulikba, de ott volt, amikor a rendőrség elkapta őket, és őt is bevitték, és agyba főbe verték benne. Tehát szép nagy foltokkal, meg véraláfutásokkal jött ki a rendőrségről. Úgyhogy én nem akartam ilyen sorsra jutni, úgyhogy onnantól kezdve a környéken mindig úgy jártam, vagy ha bementem hozzájuk, vagy amikor kijöttem, hogy figyelnek-e, vagy elkapnak-e. Tehát volt bennem egy ilyen félsz. És tehát nem volt egy jó érzés az, hogy lehet, hogy követnek engem, vagy lehet, hogy üldöznek engem, vagy lehet, hogy el fognak kapni. És sokan sajnos szellemileg szólva így élik az életüket Istennel. Hogy van bennük egy ilyen félsz, hogy Isten figyeli őket. Hogy Isten látja, hogy éppen valamit rosszul csináltak. És amikor megcsinálják, akkor fülön lesznek csípve. Isten lecsap. Tehát mondhatjuk azt, hogy sokan úgy élik az életüket, hogy futnak Isten elől. Futnak Isten elől. És lehet, hogy van közülünk is itt olyan, aki, mert évek óta fut Isten elől. Legalábbis így éli meg az életét, hogy fut. És úgy érzed, hogy Isten vadászik rád, Isten üldöz téged, és arra vár, hogy elkapjon, és ellássa a bajod, és ilyen ez az érzés, hogy elkap, ellátja a bajomat, tötörötötörő. Ilyen ez az érzés, amikor valaki fut Isten elől. Ja, úgyhogy én is éltem így az életem, mielőtt még megismertem volna Istent. És aztán olyan 20-21 éves voltam, amikor a fiatalkori duhajkodásomat, ugye az éjszakai élet, heti 3-4 buli, a megfelelő alkoholmennyiséggel, és ezt évekig így csináltuk barátaimmal, ezekkel a bűnözőkkel. Tehát rossz barátok voltak. De olyan 20-21 évesen ezt letettem Isten előtt. Tehát eljutottam egy olyan pontra, hogy azt mondom, hogy na, ennek vége. Tehát úgymond én feladtam az Isten elől való futást. És mert nem tudom miért, mert belefáradtam a menekülésbe. Mert akkor már tudtam Istenről. Akkor már elfogadtam, hogy ő van. De még nem adtam oda az életemet neki. És futottam előle. És aztán elég volt belőle. Nem akarok. És lehet, hogy ezen a ponton vagy ma, most, ahogy itt ülsz. Hogy már elfáradtál menekülésbe. És igazából legszeresebben feladnád ezt a menekülést. Hát. És ez jó érzés volt. Jó érzés volt feladni. És ez mindig egy nagyon jó érzés. Hogy vége. Nem kell tovább menekülni. Megállsz. Nem kell futnod. Nincs veszély. És nekem is ez jó volt. Egy darabig. Mert aztán másképp kezdtem elfutni. Elkezdtem futni Istenért. Eddig Isten elől futottam, és nem tudom, melyik a rosszabb. Mind a kettő rossz. Futni Isten elől, mert még nem ismerem, aztán futok Istenért, mert még nem ismerem. És ez is rohadt fárasztó. És egyre gyorsabban akarsz futni. Mert egy dolog biztos az Istenért való futásban, hogy az sosem elég. Az sosem elég. Nem lehet leállni. Ott egyre gyorsabban akarsz futni, mert sosem érzed azt, hogy hú, ez jó. Ez jó. És így néz ki az Istenért való futás, hogy tehát próbálod fenntartani a külsőségeket. Jössz, és egész végig itt mosolyogsz. Belül el vagy fáradva, de többieknek meg, igen, jól vagyok, minden rendben van, jó az Úr, megvannak a mondataink. Aztán ilyenek, hogy a helyes dolgokat próbálod tenni, tehát nem a rossz dolgokat, a jó dolgokat, a helyes dolgokat, hogy aztán pont azért, hogy aztán aki csak rád néz, vagy ránéz az életedre, azt mondhassa, hogy hé, Balukám, te egy szuper keresztény fickó vagy. Érted? A motiváció az, hogy mások mondhassák, és elmondhassák. Tehát ez az Istenért való futás. Vagy megpróbálod, úgymond, az értékeidet szentesíteni Istennel. Tehát rá akarsz szolgálni az elfogadásra, rá akarsz szolgálni a megbocsátásra, akár a gyülekezetben lévő kapcsolatokban, vagy akár az Istennel való kapcsolatban. Tehát futni Istenért. És ez a kihívása, hogy sosem elég. Tehát sosem érzed úgy, hogy megérkeztél, hogy jó. Hogy a táv mindig nő. Azt hiszed, hogy célba fogsz érni, azt hiszed, hogy ott van a vonal, hogy cél, megérkeztem, és csak még 10 kilométer, vagy még 200 méter, még 200 méter, még 200 méter. És nem érsz. Tehát sosem leszel elég jó. Sosem leszel elég jó. Sosem tudsz elég jót tenni ahhoz, hogy azt mondod, hogy megnyugodtam Istenben. Úgyhogy egyik sem jó. És ebben akarok mindenkit bátorítani, magamat is, meg benneteket is, hogy akár Isten elől futsz, vagy Istenért futsz, van egy jó hír, nem kell egyiket sem tennünk. Nem kell egyiket sem tenni. Hanem csak szaladj oda hozzá. Fuss oda hozzá. És nyugodj meg nála. Mert amikor megnyugszol, akkor tudsz elkezdeni úgy élni, amire ő teremtett téged. Addig csak eljátszol egy életet. Eljátszol egy keresztényt az alapján, amit te gondolsz, hogy milyennek kéne lenni egy kereszténynek. Eljátszol egy apaságot, hogy milyennek kéne lenni egy apának. Eljátszol egy feleséget, az szerint, amit te gondolsz, hogy milyennek kéne lenni egy feleségnek. És folytathatnám. Amíg nem nyugszunk ő benne, addig nem tudom azt az életet élni, amire teremtve lettem. És akivé valójában Isten teremtett engem. Ja, úgyhogy egy gyönyörű kép van itt ebben a Hóseás könyvében arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Ugye, és a sorozatnak a címe ez, hogy szeretet forradalma. És a Máté 22-ből az a rész, mi a legfontosabb parancsolat, föltették a kérdést Jézusnak, és azt mondta, hogy szeresd Istent, és szeresd másokat. Ez a rövidített verzió. Szeresd Istent, és szeresd másokat. És egy gyönyörű kép van itt Hóseásban, egy nagyon megbotránkoztató kép ugyanakkor, mert azt fogjuk látni benne, hogy ez a szeresd Istent, és szeresd másokat, ez csak akkor fog megtörténni az életünkben, és tehát amikor hagyjuk, hogy Isten szeressen bennünket, amikor meg tudunk nyugodni, nem megfelelni akarunk, nem érte futni, nem előle futni, nem érte futni, hanem megnyugszunk, hogy ő elfogad engem, hogy ő megbocsátott nekem, hogy ő úgy szeret engem, ahogy vagyok. És amikor ezt elfogadom, és ezt elhiszem, akkor fogom őt egyre jobban szeretni, és akkor fogok tudni szeretni másokat is. Ja, úgyhogy a történetben, és ez rögtön az első fejezetnél vagyunk, azt látjuk, hogy Isten olyasmit kér Hóseástól, ami elképesztő. Senkitől nem kért még ilyet, és azóta sem kért még ilyet Isten senkitől. Úgyhogy ezért ez egy nagyon jelentőségteljes kérés, és nem másolandó. Tehát egy őrült, lehetetlen kérés. Második vers azt mondja, nem lesz kiírva, úgyhogy nézd a Bibliádba, vagy figyelj arra, hogy olvasom. Azt mondja, amikor az Úr először szólt Hóseáshoz, ezt mondta neki. Hóseás, indulj el, és házasodj meg. Ez eddig még rendben van. De aztán jön a lehetetlen kérés. Azt mondja, egy prostituált nőt vegyél feleségül, és ez a parázna asszony szüljön neked gyermekeket. Mi van? Isten ilyet kér. Azért tedd ezt, mondja Isten, mert egész népem hűtlenül elfordult az örökkévalótól. Hoseás tehát feleségül vette Gómert, Diblaim lányát. Ezután Gómer teherbe esett, és fiút szült Hoseásnak. Tehát ez a legbizarabb történet a Bibliában. Tehát Isten azt mondja, hogy vegyél el egy prostit, és legyenek gyerekeid tőle. Tehát döbbenetes kérés. Tehát, mi van? Hová fajul Isten? De Istennek van egy üzenete is, nem véletlenül kéri ezt Hóseástól. Isten annyira szereti az ő népét, hogy ezt be akarja mutatni. Meg akarja mutatni nekik. És ezért kér egy prófétát arra, hogy menjen át egy bizonyos megtapasztaláson. Érezze át azt, amit Isten érez az ő népe iránt. Tapasztalja meg, milyen az, amikor egy feleség hűtlen, és megy, és kergeti a férfiakat, és igazából a gyerekek nem is a férjtől vannak, hanem a klienseitől. Mert Istennek van egy üzenete, hogy én szeretem a népemet. És ez jön ki ebből a történetből, hogyha majd elolvassátok otthon. Ja, úgyhogy, tehát azt akarja Isten, hogy Hóseás érezze meg ezt a szívfájdalmat, amit Isten is érez. Hogy ezt csinálja a népem velem. Hogy hűtlen. Jön, megy, és mindenkit imád. Mindent imád. A népem nem szeret többé, a népem hátat fordított nekem, a népem nem akar velem kapcsolatot. Úgyhogy Hóseás, vegyél feleségül egy prostituáltat, aki folyamatosan hűtlen, és legyenek gyerekeid tőle. És Isten mérges. Mérges. Azért, amit Izrael ott csinál, és megbízta őt. Tudod, vedd el ezt a nőt, aki hűtlen. Újra, meg újra. Tehát hűtlen, újra, meg újra. És meg fogod Hóseás tapasztalni azt, amit én érzek. Meg fogod tapasztalni, mit érzek. És aztán így leszel Hóseás képes arra, hogy úgy szólj hozzájuk, ahogy én szólnék hozzájuk. Ja. És hogy ne is értsék félre azt, amit akarok mondani. Úgyhogy Hóseás elvette feleségül, ezt mondja itt a harmadik versben. Hóseás tehát feleségül vette Gómert, Diblaim leányát, ezután Gómer teherbe esett, és születtek gyerekei. Úgyhogy elkezdődött a kapcsolatuk. Szépen. És ha megnézzük a Bibliát, és elkezded olvasni, vagy már olvasod egy ideje, láthatod, hogy a Bibliában az első lépés az ember és Isten kapcsolatában, tehát végig, az úgy történik, hogy elkezdődik a kapcsolat. Tehát van egy kezdete a kapcsolatnak, és hát itt ebben a harmadik versben elkezdődött a kapcsolatuk. Hóseás feleségül vette Gómert, Diblaim lányát, tehát elkezdődik a kapcsolat. És ez az első kihívás, vagy az első pontunk a jegyzetben, hogy igent mondani a kapcsolatra. Igent mondani a kapcsolatra. És egy kapcsolat az így kezdődik, nem? Valaki kezdeményez, a másik pedig igent mond a kapcsolatra. Ha szereted Istent, akkor az több, mint mindenféle rituáléknak a sorozata az életedben. Mit tudom én. Tehát rituálék, mit lehetnek? Rituálék, hogy olvasom a Bibliámat, ez egy rituálé. Vagy imádkozom, mert kell, vagy illik, vagy szokás. És mindig azt. Tehát könnyen azok a dolgok, amik igazából egy kapcsolatról szólnak, válhatnak rituálévá, és nélkülözi az Istennel való kapcsolatot. Ez könnyen megtörtént. Tehát átvált egy kapcsolat egy Istenért való futássá igazából. De De egy kapcsolat az, az mindig zavaros. A kapcsolatban mindig vannak konfliktusok, a kapcsolatban mindig vannak félreértések, csalódások. Tehát a kapcsolat az sosem felhőtlen, és ilyen, ilyen az Istennel való kapcsolat is. De ilyen, tehát ilyen egy házasság. Tudod, amikor Virág megkérdezi, hogy na, tetszik a hajam? És akkor én hülye azt mondom, hogy drágám, én nagyon szeretlek téged. Volt én, amikor ilyen hülyeségeket mondtam. Vagy mit tudom én, tehát hogy áll ezen a drág? És akkor visszakérdezem, hogy őszintén. Jó, az ember tanul, tehát az ember tanul. De tehát mondunk hülyeségeket. A kapcsolatainkban hibázunk, tévedünk, elbukunk, aztán megint hibázunk, aztán megint hibázunk. Tehát egy kapcsolat zavaros. És ez a Hóseás-Gomer kapcsolat is zavaros volt. Nem beszélve arról, hát nyilván, hogy Hóseás kit vett el, a prostituáltat, és nem változott meg. Folytatódott Gomernek az élete. Így, és de ami érdekes ebben az egészben, hogy Isten be akarja mutatni a vele való kapcsolatunkat. Be akarja mutatni, hogy milyen az Isten és az ember közötti kapcsolat, és milyen problémák lehetnek benne. És ez egyébként ez az első kép a Bibliában arról, amikor Isten fog egy valami emberi dolgot, és megpróbálja bemutatni, hogy milyen az Isten és az ember kapcsolata. Itt ez az első. És milyen képet választ? A házasságot. Tehát amikor Isten be akarja mutatni, hogy milyen az Isten és az ember közötti kapcsolat, a házasságot fogja. És a házasságot fogja, és mondja, hogy ezt meg kell tapasztalnod, hogy értsd, Hóseás. És ezt akarom tenni veled és benned, mert azt akarom, hogy a többiek is megértsék, amikor beszélsz róla. Úgyhogy milyen házasságot választott, hogy az ember és Isten kapcsolatát bemutassa? Hát, prostituált asszony. Nem a herceg és a hercegnő sztori, nem a fantasztikus amerikai romantikus mese, ahol minden csodálatos, minden happy end. Tehát nem egy olyan sztorit választott Isten és egy olyan házassági kapcsolatot, ahol minden kerek és minden gyönyörű, hanem proféta a prostituálta. Proféta a prostituálta. Tehát Isten választotta ezt a képet, hogy bemutassa az ő és a mi kapcsolatunkat. Döbbenet. Döbbenet. Tehát egy prostituált, aki újra és újra hűtlen. Tehát nem az, hogy egyszer elbukott, vagy egyszer hozott egy rossz döntést, hanem egy folyamatosan hűtlen. Tehát folyamatosan megy a férfiak után, és vagy hozza haza a férfiakat, vagy ő megy hozzájuk. Azt is írja, hogy már ő is fizetett azért, hogy a férfiaknak, és így került egyébként rabszolgaságba, mert eladósodott. Úgyhogy hát egy durva kép. Durva kép. És aztán elkezdenek születni a gyerekek különböző apukáktól. És hogyha olvasod, akkor ott rögtön az első fejezetben olvashatod, hogy milyen neveket adtak azoknak a gyerekeknek. Hát ez nem szép nevek. És egyébként, hát igen, a hűtlenségnek nem szép következményei vannak. Na mindegy, tehát hogy Isten ezt a képet választotta, hogy megmutassa, hogy milyen megtört kapcsolata van az emberekkel, és ebből is látszik az, hogy Isten vágyik a velünk való kapcsolatra. Hogy neki nem számít, hogy mi hűtlenek vagyunk. Nem érdekli. Fáj neki, de nem érdekli. Nem azt mondja, hogy mert hűtlen vagy, ezért én mást választok. keresem a tökéletest. Hanem nem érdekli. És ez a lényeg ennek a képnek, és ennek a történetnek. Ez Hóseásnak nagyon kemény volt, mi meg csak olvassuk. És így sem szép. De Hóseásnak ezt át kellett élnie. De ugyanakkor egy gyönyörű kép arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Mindattól független, hogy mit teszünk és hogyan teszünk. Ja. Úgyhogy látjuk, hogy egy megtört kapcsolatunk van Istennel, ez a kép. És azt is látjuk, hogy Isten nem arra vágyik, hogy ilyen rituálékat éljünk meg, hanem egy valós kapcsolatra. Tehát nem azt akarja, hogy ti keresztények, egy keresztény ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja, ilyen sűrűséggel, és ezt csináld, és akkor te egy jó keresztény vagy. Mások is elfogadnak, Isten is elfogad, és akkor hello. Nem. Nem. Tehát Isten többre vágyik. Isten egy kapcsolatra vágyik. És ezt akarja bemutatni ebbe a történetben. Ő azt akarja, hogy ismerjük meg őt. Ő azt akarja, hogy legyünk egy bensőséges kapcsolatba ő vele. Alakuljon ki ez a bensőséges kapcsolat. Hogy szeressük őt, és fogadjuk el az ő szeretetét, és szolgáljuk őt. És szolgáljunk mások felé. Ugye meg könnyen kialakul, és a magam nevében beszélek, de tudom, hogy ez könnyen kialakul bármelyikünknél. Egy vallásos kereszténység. Ahol igazából úgy viselkedünk, mintha egy ilyen használt autókereskedők lennénk. Tehát a vallás az olyan, hogy úgy viszonyul Istenhez a vallás, mint mi az autókereskedőhöz, vagy ha én lennék az autókereskedő, és viszonyulok hozzád, aki hozol egy használt autót. Hogy biznisz van. Én is adok valamit, te is adsz valamit. Mind a ketten jól járjunk. De én azért adok valamit, hogy te is adjál valamit. És ez a vallás. Hogy azért csinálok dolgokat, hogy én jól járjak, és elfogadtassam magam, plusz tehát akarok hasznot a dolgokból. És Isten nem ezt akarja a vele való kapcsolatban, hogy bizniszeljünk. Hogy Isten ezt mondja a Bibliában, én megteszem, és akkor ő elfogad. Ő nem bizniszelni akar. És ezért egy fantasztikus kép ez a Hóseás. Mert gondolhatjuk azt, hogy Isten, hát te akarsz valamit tőlünk? Jó. Akkor imádkozom. Akkor adakozom. Akkor olvasom a Bibliát. Akkor járok rendszeresen Isten tiszteletre. Hát ezeket mind a te akaratod, akkor megteszem. Megteszem. És akkor itt jön a biznisz, hogy de cserébe, Uram, áld meg a házasságomat, áld meg a gyerekeimet, add, hogy egészségesek legyenek, Uram, add, hogy a kapcsolataim normálisak legyenek, hogy Uram, add, hogy akkor megtaláljam a nagyőt. Tehát jön a biznisz. És kialakulhat ez az Istennel való kapcsolatban, egy vallásosság. Hogy én megteszem azokat a dolgokat, ezek a nyilvánvaló dolgok, hogy mit tesz egy keresztény, és én meg viszonzásul kérek valamit Istentől. Ja. Valamit valamiért. Ja, úgyhogy rá kell jönni arra, hogy a vele való kapcsolat ez nem így működik. Tehát Isten, ugye mert vicces, mert nem gondolkodunk így, de igazából, amikor ezt tesszük, hogy oké, Isten, megteszem ezeket a dolgokat, és várok vissza valamit, igazából Istent fölírom a tartozóim listájára. Kik tartoznak nekem? Isten. Tehát azzal, hogy én csinálom ezeket a dolgokat, Isten bekerül a tartozók listájába. Isten innentől kezdve tartozik nekem. Tartozik nekem azzal, hogy amiért én imádkozom, az úgy legyen. És amikor nem jön össze, nem történik meg, akkor mutatom a számlát, hogy hé, nem erről, nem ezért csináltam, nem ezért. Ezért szolgálok már 10 éve, ezért vagyok hűséges, ezért jövök Isten tiszteletre mindig, ezért imádkozom. Ezért, hogy aztán semmi. Egy kívánságom van, és az se. Tehát nem, Isten azt akarja, hogy ez alakuljon ki bennünk, hogy Isten, én szolgálok. Nem azért, mert várok vissza tőled valamit. Nem. Hanem azért, mert méltó vagy a szolgálatra, Isten. Mert egy hatalmas Isten vagy. Aki így elpöckölhetne engem a francba, letoljhatná a fejemet magasról, mert én nem tudok semmit letenni az asztalra igazából, de mégis rám tekintesz, mégis eljöttél közénk, mégis meghaltál értem a kereszten. Ja. És Isten ezt akarja, hogy a kapcsolatunk az ilyen legyen, hogy szolgálok, vagy adok, vagy imádkozom, mert méltó vagy arra, hogy ezt tegyem. Mert igazából eddig csak te tettél valamit az életemben, én semmit nem tudtam letenni az asztalra. És mégis nem elfordultál tőlem, hanem oda vagy fordulva felém. Minden nap. Minden nap. Úgyhogy szolgálunk nem azért, mert muszáj, vagy azért, mert illik, hanem azért, mert akarom. Akarom. És miért akarom? Azért, amit tett értem. Nem azért szolgálom őt, hogy akarjak valamit vissza, hanem azért szolgálom őt, amit ő tett értem a kereszten. Na, úgyhogy szerintem nem csak én jártam ebben a cipőben. Én azt gondolom, hogy volt, aki már ezt megjárta az életében, van, aki éppen most van ebben benne, ebben a kis vallásos székben csücsül. Ott ül úgymond a vacsoraasztalnál, de mégis menekül. És azt akarom mondani ezzel az üzenettel, hogy nem kell futni többé. Nem kell se Istentől elfutni, és nem kell futnod többé Istenért sem. Hanem egyszerűen csak nyugodj meg. Fuss Istenhez ma. Ő elfogad téged úgy, ahogy vagy ma. Jézus Krisztusban teljesen el vagy fogadva. Úgy, ahogy vagy. Minden hülyeségeddel, minden rossz szokásoddal. El vagy fogadva. Nem miattad, hanem Jézus miatt. Amit ő értettett a kereszten. És hallottam egy sztorit, egy egyetemi professzor teológiát tanított, és depressziós lett különböző dolgok miatt az életében, és többször megcsinálta azt, ott volt a kis fiókjában a pisztoly, hogy bekapta a csövét, hogy végez az életével. És nem tette meg, de egy templomba járó ember volt. Volt egy ilyen menekülök Isten elől, vagy futok Istenért élete. És azt csinálta minden alkalommal, hogy elment a templomba, vagy elment a gyülekezetébe, és úgymond megvallotta Istennek a bűneit. Fölsorolta, hogy bocsáss meg Uram ezt, bocsáss meg Uram azt. Tehát, és ez egy ilyen szokása volt, hogy amikor elment az Isten tiszteletre, akkor Isten előtt így elmondta. És bocsánatot kért a dolgot. Tehát sorolta a listáját. És egy alkalommal elakadt. Elakadt a listájában. És valószínűleg az Istennek a szelleme volt ő benne. De azt mondta neki, hogy bocsáss meg, Uram, mert megszakadt a kapcsolatom veled. Nem a lista, hanem a kapcsolat. Istennek nincsenek listái rólad, veled, hogy mit csinálsz, vagy mit csinálta. Őt nem érdekli a lista. Se a negatív oldal, se a pozitív oldal. Őt egy dolog érdekel. Te. És a veled való kapcsolat. Úgyhogy ez a fickó megszabadult. Mert rájött, hogy a lista nem ér semmit. Akkor sem, ha elé jöhetek Isten elé, és felsoroltam, hogy mi mindent csinálok, érte? És akkor sem ér semmit a lista, amikor ott vagyok előtte, és bocsánatot kérek. És van egy listám, hogy miért kérek bocsánatot. Nincs lista. Kapcsolat van. És egy kapcsolatban nincs lista. Nincs. Tehát az Istennel való kapcsolat nem a listáról, hanem a kapcsolatról szól. Aztán a Hóseásban itt van egy másik tanulság, a kettes pont a jegyzetünkben. Ez pedig az, hogy mozdulj a jóból a kegyelembe. Mozdulj a jóból a kegyelembe. Nálunk van egy szokásos kifejezés a lányoknál, amikor bajt csinálnak, összetörnek valamit, vagy fölrúgják egymást, vagy bántják egymást, vagy mit tudom én, tehát bajt csinálnak. Véletlen volt. Ugye, virágom? Véletlen volt. Véletlen volt. És aztán jön a hülye sztori. Hogy miért volt véletlen, miért nem telt róla, mert nem is volt ott, meg nem, meg mit tudom én. Tehát, hogy... És akkor jön a részünkről a leszídás, ugye, amikor valamit elrontanak, vagy összetörnek, és ilyenkor röhögök magamon, hogy mennyire olyan tudok lenni, mint a saját szüleim 30 évvel ezelőtt, ugye. Tehát, a pénz nem terem, a fán kislányom, meg mit tudom én ezek a dumák, hogy nem az utcán söprögetjük fel a pénzt, miből fogjuk ezt kifizetni, tettere, tehát tudod, mondjuk, ezért meg kell dolgozni, és akkor Fruzsika jó ebben, többször mondta már, hogy jó, akkor adjatok oda valami másik családnak, mert én itt nem érek semmit. Ő szokta ezt mondani. Yeah. Jól csinálja. Amikor megesik rajta a szívünk, és akkor... De komolyan gondolja egyébként, komolyan gondolja, hogy ő nem ér semmit akkor, amikor rosszat csinál, hogy adjuk oda valami másik családnak. Nyilván ő a középső gyerek, de hogy tudod, ilyenkor meg átváltunk. Nem így gondoltuk, Fruzsika, nem így gondoltuk. Mondjuk nem szoktunk ilyet mondani neki. De bennem is gyerekkoromban volt egy ilyen félelem, hogy intézetbe raknak, mert valami barátomat berakták az intézetbe, és onnantól kezdve én is rettegtem, amikor rosszat csináltam, hogy én nem akarok intézetbe kerülni. Úgyhogy lehet, benne is van valamilyen félelem. De hogy amikor ezt mondja, akkor ott vagyok, hogy de Fuzsika, nem így gondoltam, megoldjuk a dolgot, majd én gondoskodom rólad. És gondoskodom róla. Arról a dologról. Tehát nem neked kell kifizetni. És nem tudom, mi van ma velem. De mi is mindannyian elrontottuk a dolgokat. Bőven. És van miért sajnálkoznunk, van miért bocsánatot kérnünk emberektől, egymástól. Vannak dolgok, amik nyilvánvalók, vannak, amikről csak te tudsz, meg Isten. És eltörtük a dolgokat. És nem a múltadról beszélek, az elmúlt 10 évről, vagy a múlt évről, hanem akár a mai napról. Mai napról. Tehát elszúrjuk a dolgokat nap, mint nap, és az a helyzet, hogy ezeknek mind van ára. amiket elszúrnak, ezeknek mind van ára. Mert ezek miatt, a dolgok miatt kellett Jézusnak meghalni a kereszten. Azok a dolgok miatt, amiket elszúrtunk. De Isten úgy döntött, hogy nem nekünk kell kifizetni. Mi elszúrtuk, de Isten úgy döntött, hogy nem kell kifizetned. Isten azt mondta, hogy majd én gondoskodom róla. Majd én meghalok a kereszten. Mindazért a dologért, amit elszúrtál. És ez a kegyelem. És itt ülünk, és ezt gondoljuk magunkba, és mondjuk, hogy hát én nem vagyok méltó, és tehát nem vagyok méltó, hogy én ennek az egésznek, és ennek a nagy kiváltságnak, hogy, tehát, hogy én része legyek. De Isten azt mondja, hogy méltó vagy. Isten azt mondja, hogy elfogadlak téged a listáddal együtt. Isten azt mondja, hogy én hajlandó voltam kifizetni az árat helyetted. Mindezt, amit elszúrtál, azt én kifizettem. Meg van bocsátva, te hozzám tartozol. És a függőségeid felett hatalmad van. Mert megadom rá az erőt. Mert hozzám tartozol. Te az enyém vagy. Oké, tehát azt akarom mondani, hogy nem a bukásainkról szól az életünk. Nem arról szól, hogy mit szúrtunk el. Hanem arról, hogy kihez tartozom. És hogy akihez tartozom, az mennyire szeret engem. És hajlandó a legvégsőkig is elmenni, értem. És ezt mondom a lányomnak, Fruzsika, majd én állom a cekket. Én kifizetem. És te mindig is ehhez a családhoz fogsz tartozni, tök mindegy, hogy mit fogsz csinálni. Ja. Szeretlek, és ezen semmi nem változtathat. És ha én ezt megteszem a lányomért, akkor Isten, hogy ne tenné meg ezt, értünk? Ja, úgyhogy itt van Gómer a történetben, és kárt csinált, jó nagy kárt, sok kárt, folyamatosan hűtlen volt, kergette férfiakat, és fogalmam sincs, hogy mi mehetett végbe Hóseás fejében. Valószínűleg nem örült Istennek, valószínűleg tehát volt nehézség az Istennel való kapcsolatában, hogy miért kellett ebbe engem belerángatnod? Miért kell ezt átélnem? Miért nem valamelyik másik proféta? Miért pont én? Tehát biztos, hogy nem volt egyszerű Hóseásnak. És a harmadik fejezetben azt látjuk, a történet alakul és fejlődik, hogy eltűnik Gómer. Eltűnik az életükből, Hóseás életéből. Nem, valami fickóval van. És ő pedig ott van egyedülálló apukaként 3 gyerekkel. És nehéz. Próbál átevickélni az életen egyedülálló szülőként. És nem tudom, hogy hány éjszakát kínlódhatott át. Nem írja, hogy most mennyi ideig történt ez, mennyi ideig volt. Mennyi ideig volt összetörve a szíve ott. De nem az történik a történetben, hogy Isten megjelenik neki, és azt mondja, jó van, Hóseás, minden rendben lesz, minden rendbe fog jönni, Gómer visszajön. Nem ez történik. Abszolút nem ez. Első vers, 3. fejezetben. Ezt mondta nekem az örökkévaló. Hóseás. És figyeld a szót. Ismét indulj el. Ismét. Tehát nem ez az első, hanem azt mondja, Hóseás, tedd meg újra. Tedd meg újra. Tedd meg újra. Tedd meg újra. És tedd meg újra. És tedd meg újra. És tedd meg újra. És nem Gómer fog jönni hozzád, hanem te mész utána. Újra. Mert azt mondjad, hogy Hóseás ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt, aki másnak a szeretője. Aki Hóseás Isten képe, mi pedig Gómer. És ezt teszi Isten, hogy újra, és újra, és újra jön utánunk. Nem mi megyünk vissza, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot ővele, hanem ő jön utánunk, és talál meg bennünket ott, ahol vagyunk. Másik szeretője. Ha nem neki kéne hazajönni hozzánk, Uram? Itt vagyok a három gyerekkel, nem ki kéne jönni? Isten azt mondja, nem. Te mész. Te mész és megkeresed, akárhol is van. Megkeresed. És azt mondja, úgy szeresd, mint ahogyan az örökkévaló szereti Izrael népét. Annak ellenére, hogy ők más istenekhez fordulnak, és szeretik a bálványoknak felajánlott aszalt szőlőt. Tehát ez egy kép Isten szeretetéről irántunk. Döbbenetes kép Isten szeretetéről irántunk. Hogy amikor elbukom, amikor letérek az útról, amikor összetörök valamit, amikor hibázom, akkor, és akkor mit mond az ember? Nem jöhetek gyülibe, mert mit mondanak, vagy így nem jöhetek gyülibe, mert diszkvalifikáltam magam a gyülekezetbe járásból, meg mert rosszat csináltam, meg összetörtem, meg elbuktam, meg mit tudom én, tehát nem illek közéjük, mert hogy elrontottam. És akkor Isten jön, és kezdeményez, mint ahogy Hóseás kezdeményezett Gómer felé. És azt mondja, nem, itt van a helyed. És második vers azt mondja, tehát elmentem, és elvettem azt az asszonyt, miután kifizettem érte 15 sékel ezüstöt, és másfél hómer árpát. Tehát ment Hóseás, és megkereste a striciénél, aki futtatta őt. És tartozott már. Tehát rabszolga volt. Nem hozhatta csak úgy el, hogy ő az enyém, az én asszonyom. Rabszolga volt. És árat kellett fizetni érte. Azt mondja, 15 sékel ezüstöt és másfél hómer árpát. Nem nagy ár. Ez akkor egy normál rabszolga ára volt. Tehát nem volt magas ára. Egy értéktelen rabszolga volt. De ebből a képből származik az a szó, hogy megváltás. Ez az apolitrosis a görög nyelvben. Ez azt jelenti, hogy kivásárolni valakit. Megvásárolni, kivásárolni valakit a rabszolga piacról. És ez a kép, hogy ez történt velünk, hogy mi eladósodva ott vagyunk, ott voltunk a rabszolga piacon, szolgáljuk a stricinket, mindent megteszünk érte, az életünk, a dolgokké, az emberekké, és aztán jön Isten, aki meg kivásárol az ő fia vérén. Az ő fia vérén. Ő ezt az árat fizette értünk. És megtette, kifizette ezt az árat. Ja, úgyhogy döbbenetes ez a szituáció. Csak belegondolod, férjek, gondold be magad, hogy mész, és kivásárolod a feleséged. És vissza kell vásároljad a feleséged. Döbbenetes. Tehát alkudozol a feleségedért egy stricivel. Döbbenetes kép. Ja. És mit tesz? Azt mondja, tehát elmentem, elvettem azt az asszonyt, miután kifizettem. Tehát hazaviszi. Hazaviszi. Ja, úgyhogy ezt tettünk Jézus. Betoppan a régi életünkbe, és megvásárolt bennünket. De egy valami nagyon fontos, hogy amikor megvásárolt bennünket, akkor nem a régi életünkre vásárolt bennünket vissza. Nem azért vásárolt vissza, hogy újra folytassuk ezt az életet, amit eddig éltünk. Hanem egy vadonatúj életre. Egy teljesen más minőségű életre. És ott volt Gómer a bordélyban, megromolva, összezuhanva, pusztulásban, becsapottságban. Azt gondolta ez az ő életének az értelme. Sokszor azt mondják, hogy a prostituált valamilyen módon, de szerelmes a striciébe. Nagyon nehéz a prostituáltakat kivenni abból a közegből. Mert beleszeretnek, hiszen ő a gondoskodás. Elég alacsony a létsz. De ő az, aki egy módon biztonságban tartja. Gondoskodik róla, megvédi. És sajnos, tehát alacsonyan gondolkodnak magukról. Kicsi az értékük önmagukról, mert azt gondolják, hogy ennyit érnek. És egy ilyen ember szereti őket. Tehát akik ezen a területen dolgoznak és foglalkoznak, és akár mentenek ki lányokat a rabszolgapiacról, vagy a prostituált piacról, és sokat csak kimenteni lehet, hogy egyszer csak eltűnik a városból, és egy másik városba kerül, mert különben megölnék. Ők mondják, hogy lelkileg kötődnek a striciükhöz. Úgyhogy azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű, átfutunk rajta, elolvassuk a történetet, Hóseás könyvét lehet, hogy már sokszor olvastátok, de belegondolni ezekbe a részletekbe. És azt átértékelni, azt, hogy Isten mennyire szeret engem. Hogy Isten mit volt hajlandó megtenni, értem. És itt a történetben az, hogy ő megvásárolt a Gómert, kivásárolta a rabszolgaságból. Tehát innentől kezdve már nem, Gomer már nem a magáé volt, hanem Hóseásé. Ahogy, nem is tudom, 1 Korintusban vagy 2 Korintusban Pál azt mondja, hogy áron lettünk megvéve. Jézus Krisztus drága vére árán lettünk megvéve, és azt mondja Pál apostol, hogy most már nem a magunké vagyunk, hanem Krisztusé. És az életünk már nem magunkról szól, hanem egy teljesen más minőségű életet élhetünk ő vele. Ja, úgyhogy döbbenetes, de egy kérdés. Észrevettétek azt, hogy ebben a történetben mennyi múlik Hóseáson és mennyi Gómeren? Hogy ebben az egész történetben mennyi múlik Istenen, és mennyi múlik rajtam? Minden rajta múlik, rajtam meg semmi. Úgyhogy menekülni előle, vagy futni érte, ez értéktelen. Egy becsapott élet. Ő megváltott bennünket a teljes romlottságból, a teljes elveszettségből, és mikor elkezdesz ebben a megváltásban élni, akkor el fogsz mozdulni a jó állapotból, oké, hogy jónak lenni, vagy a jónak megfelelni, elmozdulsz a kegyelembe. Jónak lenni az tettek, cselekedetek megfelelés, a kegyelembe pedig nem múlik rajtam Isten szeretete. Hogy Isten szeret engem, nem rajtam múlik. Mert a legtöbb keresztény azt hiszi, hogy jónak kell lennie. Erkölcsösnek kell lennie. És ha jó vagy, akkor mész a mennybe, ugye megkérdezik a keresztények nagy részét. A nagy része azt mondja, hogy jónak kell lenni, jókat kell tenni, jó cselekedetek. Ha jó vagy, akkor minden rendben lesz az életedben, mert akkor jön majd az áldás, hogyha jó vagy, és teszed a dolgokat. De ezeknek nincs helye a kegyelemben. A jó dolgoknak nincs helye a kegyelemben. A jó tevésnek nincs helye a kegyelemben. Jó tevés jönni fog a kegyelemből, de nincs helye a kegyelemben. És sokan nagy, túl keményen futnak Istenért. Sok energia kell hozzá. És Isten nem fog jobban szeretni. Nem leszel elfogadottabb, ha keményen futsz Istenért. A kegyelemben pedig megnyugodhatsz. És mondtad azt, hogy igen, én egy szörnyű ember vagyok, de van egy Isten, aki úgy szeret engem, ahogy vagyok Jézus Krisztusban. És lehet, hogy rossz dolgokat teszek, vagy tettem, de Isten szeret engem. És Krisztus miatt értékes vagyok, és Krisztus miatt elfogadott vagyok, és Krisztus miatt szeretett vagyok. Nem kell megdolgoznom érte. Nem kell kínlódnom, hogy elég jó legyek Istennek, vagy bárkinek, hanem nyugodhatok a kegyelemben. És amikor a kegyelemben élsz, akkor tudsz hálás lenni. Ha jóban élsz, akkor tartozás van. Vagy követelés. Tartozik, követel. Attól függ, hogy éppen kirakott a számlára. Vagy kivett le a számlára. Hogyha a jó rendszerbe élek, ha kegyelemben, akkor tudom, hogy én ezt nem érdemlem meg. Tudom azt, hogy ezért nem dolgoztam meg, de Isten szeret engem. És hálás tudok lenni. Hálás tudok lenni bármiért. Bármiért. Amikor meg azon aggódsz, hogy jót tegyél, és azon igyekszel, hogy jót tegyél, akkor az milyen ember? Elfoglalt. Baromira elfoglalt. Amikor a kegyelemben élsz, méltó leszel. Meg fogod élni azt, hogy te egy méltó ember vagy. Nem azért, amit teszel, hanem Krisztusban méltóvá lettél téve. Tehát nem az, hogy a bűntudat fogva tart. És a bűntudat miatt alacsonyan gondolkodsz magadról. Nem. A kegyelemben úgy fogsz gondolkodni magadról, hogy én méltó vagyok. Értékes vagyok. Amikor a kegyelemben élsz, a kapcsolatod helyre fog állni Istennel. Mikor azért élsz, hogy jót tegyél, távolságot tartasz Istentől. Ez a két rendszer. Úgyhogy itt jön a kérdés, hogy szellemileg mennyire vagy hálás? Tudod, mennyire vagyok hálás? Mert ez meg fogja mutatni azt, hogy az Istennel való kapcsolatomban mire támaszkodom. A jóra, vagy a kegyelemre. Mi irányítja az életem? A kegyelem, vagy a bűntudat? Oké, hogy meg vagyok nyugodva, el vagyok fogadva, szeretve vagyok, ugyan vagyok, és ebből jönnek ki a dolgok, és születnek meg, és teremnek meg. Vagy elszúrtam, elbénáztam, megbántottam embereket, bűntudatom van, úgyhogy most jóvá akarom tenni. Lehet, hogy a tettek ugyanazok, de két különböző rendszerből jönnek ki. És a jó rendszerből egy távolságtartás lesz, a kegyelem rendszeréből pedig egy bensőségesebb kapcsolat Istennel. Ja. Másik kérdés. Kegyelmesnek vagy uralkodónak tartanak a többiek? Tehát kegyelmesnek vagy uralkodónak? Tehát aki leural mindenkit. Mert a kegyelem az nem követel több és több és több és több jót. Az uralkodó az igen. Ez nem elég. Ez semmi. És azzal mi van? Ja. Úgyhogy nem kell futni Istentől. És nem is kell érte futni. hanem csak fuss oda hozzá, és nyugodj meg ő benne. Ez a mai üzenet. Nyugodj meg ő benne. És amikor megtörténik ez a váltás, akkor kezdesz el az új azonosságodban élni. Akkor kezdesz el igazából aként az új emberként élni. Meg fogod tapasztalni ezt az új embert, akivé tett téged Jézus Krisztusban. Amíg ez nem történik meg, addig a régiben él az ember. Ja. Ja, úgyhogy... Úgyhogy nem kell keményebben próbálkozni. Jó? Tehát az életünk nem erről kell, hogy szóljon. Hogy akkor keményebben próbálkozom. Keményebben. Hanem megnyugszom Istenben, hogy ő mindent megtett értem, amit csak tehetett. Ahogy Hóseás megtett mindent Gómerért. Tehát ő mindent megtett értem. És megnyugszom az ő szeretetében, és ekkor tudok ebben az új azonosságban járni és élni. És meg fogod élni. Ebben az új azonosságban fogod megélni, hogy meg lett bocsátva minden bűnöd. Ebben az új azonosságban fogod megérezni, hogy van erőd Krisztusban mindenre. Ebben az új azonosságban fogsz mindent megtapasztalni. Azt a bővölködő életet, amit Krisztus létrehozott számunkra. De ahhoz a kegyelem rendszerében kell éljünk. Hogy Krisztusban vagyok, hogy kiválasztott vagyok, hogy királyi pap vagyok, hogy megtartásra való nép vagyok, hogy szent nemzet vagyok, hogy szeretve vagyok, hogy mindenem megvan, ami az Isten szerint valósághoz kell, és a tisztasághoz kell. Ez mind az új azonosságban megvan. De ez a jó rendszerében, hogy meg akarok felelni, hogy vagy futok előle, mert rosszat csináltam, vagy futok érte, és próbálok jól lenni, nem fog menni. Csak elfáradsz, és elfoglalt vagy. És azt fogom mondani a végén, amikor már totál káó, hogy ez nem működik. Ez hülyeség. Itt pedig megnyugszol, és rendben fognak menni a dolgok, és meg fogod tapasztalni Isten kegyelmét, és mindent, ami benne van. És elbánik a múltnak a következményeivel, a múltnak a bűneivel, elbánik a mai nap bűneivel, és el fog bánni a holnapi napival is. Meg a holnap utánival is, meg a jövő hónapival is, meg a jövő évivel, ameddig élsz. Isten kegyelme elbánik az egésszel. Ja. Úgyhogy én nem vagyok elég jó, de ő elég jó. És ez tök jó. És ez jobb, mint amit mi kitalálhatnánk. Jobb, mint a vallás. Úgyhogy ne fuss előle, ne fuss érte, nem fuss hozzá. És nyugi. Nyugi. És el fogsz tudni kezdeni élni a szeretet forradalmában. Mert ebből jön majd a forradalom. Ahol tudod szeretni Istent, és tudsz szeretni másokat. Amen. Köszönjük Istenünk azt az elképzelhetetlen szeretetet, amit irántunk tanúsítasz. Köszönjük, hogy téged nem érdekel a listánk, hanem a kapcsolat. És hogy téged nem érdekel az, hogy mekkora listánk van, milyen listánk van, hanem az érdekel, hogy közel legyünk hozzád, és elfogadjuk azt, amit értünk tettél. Úgyhogy aki itt vagy, nem tudom, hogy te hogy állsz, és hol állsz. De biztos vagyok abban, hogy van itt olyas valaki, vagy olyanok, akik ezt az egy fontos dolgot elvesztettétek most. Mostanában. Lehet, hogy régen. Lehet. És lehet, hogy pont ezért futsz Isten elől. A jó hír, hogy Isten nem megy utánad. úgy értem, hogy nem fog, nem üldöz, hogy elkapjon és az orrodra koppintson és megbüntessen. És nem kell menekülnöd. Isten megy utánad, de azért, hogy kapcsolatban legyen veled, mert szeret. Aztán lehet, hogy futsz Istenért. Nem Isten elől futsz, hanem Istenért. Azt gondolod, hogy nem vagy elég jó, és igyekszel felzárkozni a többiekhez, megfelelni a keresztény jelzőnek, vagy a híd közösségnek megfelelni, vagy a testvéreknek megfelelni, vagy mások elvárásainak megfelelni, mert ők annyival jobbak. Az üzenet számodra az, hogy ne fuss érte, ne fuss Istenért, hagyd abba, fejezd be ma a futást. Akár előle futsz, akár érte, fejezd be, fuss oda hozzá, nyugodj meg, és meg fogod találni a békességet és a nyugalmat belül, és ilyenkor fog majd elkezdődni igazán az élet. Úgyhogy ha érzed, hogy Isten hív arra, hogy ne fuss előle, ha hív arra, hogy ne fuss érte, akkor állj föl bátran. Imádkozunk fogunk. És állj föl bátran. Imádkozni fogunk érted. Nem kell kijönnöd meg semmi. Ha érzed, hogy Isten szólította a szívedet, akkor állj föl. És állj meg. Állj meg a futásban. A menekülésben. Az érte való futásban állj meg. Mert Isten nyugalmat akar neked adni, békességet akar neked adni. Úgyhogy bátran. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még nem is ismered Jézust. Soha nem adtad még oda az életed neki. Itt az idő elkezdeni. Lehet, hogy ezért szólítja a szívedet, hogy add át neki az életedet. Tedd meg ma. Szükséged van rá az élet, nem élet nélküle. Az élet halál nélküle. Mert ő az élet. És ha ő nincs, akkor nincs élet. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy oda akarod neki adni az életedet, és azt akarom, hogy imádkozz velem most, hogyha így vagy itt. Ha akarod Jézust, akkor mondd neki, hogy Jézus, akarlak. Szükségem van rád. Eddig menekültem előled, eddig futottam érted, de még soha nem találkoztam veled. De most akarlak. Azt akarom, te legyél az Uram, a királyom, megváltom, mert te vagy az, aki az életedet adtad, értem, és meghaltál, értem a kereszten. Érted, akarom élni most már az életem. És hogyha ezt megtetted most először, akkor Isten gyermeke vagy. És elkezdődik egy élet. És nagyon örülünk neked. Hogyha ezt megtetted, akkor mondd el valakinek majd közülünk. Az Isten tisztelt után. Uram, itt vagyunk előtted, itt vannak azok, akik felálltak. És azt mondják, hogy ők nem akarnak többé menekülni előled, vagy nem akarnak futni érted, hanem nyugodni akarnak, békességet akarnak. És imádkozom azért, hogy segíts nekik ezt újra és újra, ezt a döntést meghozni minden nap. Imádkozom azokért is, akik nem mertek esetleg fölállni, de tudják, hogy Isten megszólította a szívüket. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy bízhatunk benned teljesen. Jézus nevében. Ámen.